Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutató munkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel, vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás alakulásáról. Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokba abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszaka. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás csillagász növendék voltam, akkor még az adatínség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnök kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Robertnek egy kutató csoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cuki cicák fölismertetésére használunk, ugye, hogy cuki cicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik, a mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani, a ChatGPT-vel mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy mikor már fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hiba üzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
Olyan.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
Ahogy szokott, hogy ahogy, nem vallja be, hogyha
nem
valami
vallja
nem
be,
megy.
Hogyha valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hiba üzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét, rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban kétnyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő super user felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó ilyen podcastet, egy angol csillagász járt Amerikában, Princeton, az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgettek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princeton Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is a AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egye meg itten vesződök ezzel a fickóval vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
Uh-huh. Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
Igen.
És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, mely fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan választ témát, problémát?
Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató. Ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalat alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet. Az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogy egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora. Vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom, egy analitikus problémát oldjak meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntés is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterületre szükség van, de az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-16 évben a két fő területem volt, hogy amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására, ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódván, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, van-e máshol élet, van-e esetleg máshol értelmes élet, ez ennek egy nagyon erős, előrevívő hajtóerő területe. Szóval ennél is, amikor felfedezünk egy bolygót egy másik csillag körül, mi csillagászok mérjük a csillagnak a fényességét, ha szerencsések vagyunk, akkor a bolygó minden egyes keringés során bemegy a csillag elé, kitakarja a csillagnak egy parányi fény részét, akkor elhalványodik a csillag. Mi csillagászok azt tudjuk értelmezni, hogy hoppá, na hát itt egy bolygónak lennie kell. A csillag fedésen, tehát bolygó átmuláson kívüli fluktuációiból, mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerbe, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves, 11 milliárd éves, 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például, amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James-Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből, és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgató, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek. De mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy na, ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatású kutatások azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninják formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában. Mert van, aki ehhezért, van, aki ahhozért, van, aki amahozért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valamin nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány és a csillagászati eredmények iránti közérdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt hét napban milyen kifejezésekre keres rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt hét napban a tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt, van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcs termékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a hold a föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a nap körül, hogyan keringenek az égi testek a nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádió jeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanaz a jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika, a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kit érdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy Mi nekünk a tudományos kérdésünk, vannak a gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a Wi-Fi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, hát védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométerre észdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen Wi-Fi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismok jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem egy-két év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
Kis László a vendégem, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Tartunk most itt a műsorban egy kis szünetet, azután folytatjuk.